Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a második Tesszaloniakhoz írott levelének második fejezetében, a 13. verstől a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Mai vasárnapunkon különleges módon van fókuszpontban a Szentírás. Biblia vasárnapja van, ahogy említettem az elején, mely azt jelenti, hogy a gyülekezet tekintete különös módon szegeződik a Bibliára. A különlegessége nem abból fakad, hogy minden más vasárnappal ellentétben ma hangsúlyosabb lenne a Biblia, hiszen minden vasárnap a Szentírásból prédikálunk, hirdetjük az evangéliumot, azt a Jézus Krisztust ismertetjük meg ebből a drága könyvből, akit az Atya küldött el megváltóul. Ma válaszokat keresünk azokra a kérdésekre, és elsősorban ezeket szeretnénk ma boncolgatni, hogy miről szól a Szentírás, hogy milyen aktualitása van egy 1500 éven át íródott közel 2000 éves könyvnek, és hogyan válhat személyessé a benne megfogalmazódott üzenet. Valaki egyszer úgy fogalmazott a Szentírás a kapcsolatoknak a könyve, Isten szenvedélyesen keresi a kapcsolatot az emberrel, és ez a kapcsolatkeresés évezredek óta tart. Meg nem szűnő módon keresi az embert, az elveszettet, a tékozló fiúkat, a zákeusokat, a házasságtörőket, a magukra maradottakat, magányosokat, a kivetetteket, a megvetetteket, a nélkülözőket, a betegeket, a gyászolókat, a vigasztalásra szorulókat, szegényeket és gazdagokat, fiatalokat és időseket egyaránt. Ez a szenvedélyes keresés a mai napig tart, és amíg Isten kegyelmi ideje tart, addig lehetőséget ad, hogy az ember megtalálhassa őt, hogy válaszokat kaphasson. Megtalálni, válaszokat kapni, pedig az ő kijelentett igéjéből lehet. Az ő szava, Isten igéje minden élethelyzetre ad útmutatást. Nincs az emberi életnek egyetlen egy olyan területe sem, amelyet valamilyen módon ne érintene Isten az ő igéjében. Ezért meg vagyunk győződve, hogy az ige elegendő ahhoz, hogy megismerje az ember valódi önmagát, és megismerhesse azt a Jézus Krisztust, akit az Atya küldött. Az Atyának és a Fiúnak a lelke, a Szentlélek pedig fel tudja fedni bennem az Istentől való elszakadásomnak az okát, a belévetett hit és bizalom hiányát, az elveszett állapotomat, és fel tudja ragyogtatni számomra azt a kegyelmet, azt az irgalmat, azt a megbocsátást, és világosságra tudja hozni számomra az elmúlhatatlan örök életet. És ezért drága kincs számunkra a Biblia, Isten igéje, kijelentett szava, az élet beszéde, az örök élet, az üdvösség záloga. Ezért számunkra a legfontosabb kincs a Szentírás, a Biblia. Ezért is vagyunk evangélikusok, mert az evangéliumra építettük a tanításunkat. Ezért vagyunk evangélikusok, mert számunkra a legdrágább kincs az evangélium, az az evangélium, amelyből megismerhető Jézus Krisztus. És amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy miről szól a Szentírás, akkor három igét említenék, melyek jól összefoglalják erre a kérdésre a választ. Az első, amit János evangéliumának harmadik fejezetében olvashatunk, talán ezt ismerik a legtöbben a gyülekezeteinkben is, amikor Jézus a Nikodémussal való beszélgetés folyamán azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben az igében benne van, hogy Isten mérhetetlenül szereti az embert, az elveszett embert, de nem akarja, hogy elvesszen, hanem örök életet akar neki adni, amit Jézus Krisztusban kaphat meg az ember. Tehát az első és fontos pont az, hogy miről szól a Szentírás, arról, hogy az elveszett ember számára elküldte az Atya Jézus Krisztust. Azért, hogy örök életet adjon neki. Aztán a második, amit a Korintus második leveléből, az ötödik fejezetből olvashatunk, azt írja Pál apostol, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És ebben az igében a helyettes váltság ragyog fel az ember számára, hogy bűneiért egyszer és mindenkorra az Atya Jézus Krisztust büntette, és bűnné tette az emberért, hogy így lehessünk Isten igazsága. Ezt tulajdonítja annak az embernek, aki ezt a helyettes áldozatot elfogadja és megvallja a bűneit. Ebben az igében ott van, jelen van, tapinthatóan megtapasztalható az, hogy a helyettes váltságot az Atya Jézus Krisztusban intézte el, készítette el. Nekem kellett volna, de ő függött a keresztfán. Nekem kellett volna bűnhődnöm, de őt büntette az Atya én helyettem. Olyan szép Luther Mártonnak az az imádsága, amely így hangzik, Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Ez a helyettes áldozat, amelyet az Atya Jézus Krisztusban készített el és kínál fel. Aztán a harmadik, amelyet a zsidókhoz írott levél második fejezetében olvashatunk, Jézus halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ebben az igében pedig Isten szembesíti az embert, hogy a halál egy olyan megkerülhetetlen hatalom, amely alá vagyunk vetve, és ebben a halál félelemben éli az ember az életét, de Jézus Krisztus a halálával és feltámadásával megsemmisítette ezt a hatalmat, rátaposott a kígyó fejére, ahogy olvashatjuk Mózes első könyvének ott a harmadik fejezetében, rátaposott a kígyó fejére, legyőzte az ördögöt, és a félelem rabságában élő embert pedig megszabadítja. Ez is a neve Jézus Krisztusnak, a szabadító. Ő a szabadító, mert meg akarja szabadítani azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. És amikor megszabadítja ettől Jézus Krisztus az embert, akkor már nem a félelem lesz úrrá az életén, hanem az a bizonyosság és az a reménység, hogy a halál után van élet, van örök élet, hogy nem a végső szó nem a halálé, az utolsó szó nem az a megkerülhetetlen hatalomé, amivel nap mint nap szembesülünk, hanem azé a Jézus Krisztusé, aki győzött halál és bűn felett. E három ige jól összefoglalja számunkra, hogy miről szól a Szentírás, hogy milyen üzenete van Istennek az emberhez. A megmentő szeretete, bűnné létele és halálának, feltámadásának a győzelme ma is üzenet értékkel bír. Ma is az igazi örömhír, az igazi evangélium minden ember számára. Mindaz, amit ebben a három igében olvashatunk. És ebben kapunk választ a második kérdésünkre, hogy milyen aktualitása van egy 1500 éven át íródott, közel 2000 éves könyvnek. Ahogy az abban a korban élő embert, a ma emberét is foglalkoztatja. Foglalkoztatja az élet értelme. Foglalkoztatja nem csak az élet értelme, hanem a hol találhatok megbocsátásra kérdés, vagy kaphatok-e kegyelmet, feloldozást, a halállal befejeződik-e minden, vagy van-e örök élet kérdése. Mindannyiunk számára, a szívünk mélyén ezek olyan fontos kérdésekké válhatnak, amelyre szeretnénk válaszokat találni. Válaszokat találni arra, hogy van-e egyáltalán az életnek értelme. Válaszokat találni arra, hogy hol találhatok megbocsátásra, amikor abban a lelkiismereti fogságban, gyötrődésben, bűntudatban éli az ember az életét, hol találhatok megbocsátásra. Kaphatok-e egyáltalán kegyelmet, feloldozást? És hogy a halállal befejeződik-e minden, vagy van-e örök élet? Ezek örök érvényű kérdések, és minden embert a szíve mélyén foglalkoztatnak ezek a kérdések. És szeretne megnyugtató válaszokat találni, amelyekkel megnyugvást találhat. Azért is van aktualitása, mert kortól, nemtől, élethelyzettől függetlenül mindenkit érintenek ezek a kérdések. Mindenkit érintenek ezek a kérdések, és Isten ad egyedül megnyugtató válaszokat. Ő nem hagy bizonytalanságban, nem hagy kétségek között. Jézus Krisztust nem azért küldte el az Atya, hogy bizonytalanságban hagyjon, hanem azért, hogy teljes bizonyosságot adjon. Ezt a bizonyosságot pedig az ő szavából meríthetjük. És ezzel megérkeztünk a harmadik kérdésünkhöz, hogyan válhat személyessé az ebben a könyvben megfogalmazott üzenet. Egyetlen egy módon, ha valósággá válik, hogy ebben a könyvben Isten engem keres szenvedélyesen, velem szeretne kapcsolatba kerülni, hogy hozzám szeretne szólni, hogy velem szeretne beszélgetni. Ha Isten ezen kezdeményezésére igennel válaszolok, keresem őt, megismerem őt, komolyan veszem a szavát, és hozzá igazítom az életemet, akkor Istenemmé, Urammá lesz, akivel egészen személyes kapcsolatban lehetek. A Szentírás ezt a személyes kapcsolatot segíti, mert benne ő szólít meg, és szól most is hozzám Isten. Pál apostol a tesszalonikai gyülekezetnek írt levelében erről ír. Erről ír, nem véletlenül ennek a résznek az a címe, álhatatosságra való buzdítás. Álhatatosságra buzdítás azok számára, akik megismerték Jézus Krisztust az evangéliumból. Az evangélium által szólított meg, szólította meg azt a gyülekezetet is, hívott el és hívta el azt a gyülekezetet is. Ezért ez a legdrágább kincsünk, mert az evangélium által lép kapcsolatba Isten az emberrel. A Szentíráson keresztül akar szólni Isten az emberhez. Az Istennel való kapcsolatot pedig úgy lehet szorosabbá fonni, ha szilárdan ragaszkodunk az igéhez, tántoríthatatlanul nem térünk el az igétől sem jobbra, sem balra, hanem szilárdan állunk az ige talaján, korszellemtől, irányzattól, ideológiától, befolyástól függetlenül. Álhatatosságra buzdít és bátorít bennünket Isten igéje, hogy álhatatossággal és szilárdan ragaszkodjunk az igéhez. Isten kijelentésére, az ígére építhetjük az életünket, mert ahogy János írja, ezek az igék megbízhatók és igazak. Milyen bátorítás ez, nem? Különösen korunkban, amikor annyi mindenben elbizonytalanodik az ember, amikor az információk dezinformációkká válnak, akkor itt van ez az ige, itt van ez a bátorítás, hogy ezek az igék, amelyek a Szentírásban, a Bibliában vannak, megbízhatóak és igazak. Isten szavában nem fog sohasem csalódni az ember. És Isten sohasem hagyja magára az embert, mert Isten örök szeretettel ragaszkodik az emberhez, és a menthetetlen állapotból ő akarja megszabadítani és megmenteni. Az evangéliumokban, a levelekben, az egész Szentírásban erről beszél ő. Biblia vasárnapján ezért is helyezünk különösen nagy hangsúlyt arra, hogy megérthesse az ember, hogy miről szól a Szentírás, hogy milyen aktualitása van egy 1500 éven át íródott több ezer éves könyvnek, és hogyan válhat személyessé a benne megfogalmazott üzenet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, Isten könyve ez, a legdrágább kincsünk. Ebből megismerhetőek vagyunk, hogy milyenek vagyunk igazából és kik vagyunk, és ebből a könyvből megismerhetjük azt, hogy Isten mennyire szereti az embert. Hogy az ember iránti szenvedélyes keresés és az iránta érzett szerelem hogyan is bontakozik ki ebben a könyvben az ember iránt. Ezért igazán fontos számunkra a Biblia, Isten igéje, és ezért hangsúlyozzuk Biblia vasárnapján a Szentírás üzenetét és fontosságát. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan hálásak vagyunk az ígért, a Bibliáért. Különböző birodalmakban annyiszor próbálták megsemmisíteni ezt a drága igét, ezt a drága könyvet, és sohasem sikerült. És mi hisszük és valljuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, az élet megjobbítására. Urunk, add, hogy felragyoghasson számunkra a kegyelem igéje ebből a drága könyvből. Amen.